Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Debreceni Csaba, mérnök édesapával, Tóth Enikő beszélget. Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tóth Enikő, és kedves vendégem Debreceni Csaba, aki mérnök és édesapa. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban.
Én is köszöntöm a hallgatókat is, és önt is.
Úgy kerültem önnel kapcsolatba, hogy Szabó Tamás elnökünk ajánlotta önt a figyelmembe, hogy mindenképpen hívjam meg egy interjúra, mert hogy nagyon érdekes tevékenységet végzett a börtönkurzió keretében. De nem szaladnék ennyire előre, és inkább arra kérném meg, hogy meséljen a gyerekkoráról, honnan érkezett, hogy alakult a vallás, a hit a mindennapi élete részévé.
Hát egyrészt is nagyon megtisztelő, hogy Tamás rám gondolt, és kicsit meg is lepett, amikor azzal kerestek meg, hogy életút interjú. 55 évesen még nem éreztem indokoltnak, hogy az életutamról egy ilyen összegzést készítsek. De jó volt végig gondolni, tehát arra mindenképpen alkalmas volt egyrészt a bőti időszak is, meg ez a felkérés is, hogy akkor ezen gondolkozzam. Elég messziről indulunk, tehát én egy hajdubihari kisfaluban éltem, mellette lévő városban, Hajdúböszörményben születtem, és egy olyan falu, amiről beszélünk, Hajdúvid, ahol nem volt és a mai napig nincs is templom, ez egy szocialista falu, nem is kaptunk öcsémmel vallásos nevelést, ugye szüleink meg voltak keresztelve, de nem tartották a vallásukat. Abban az időszakban ez ilyen nem is nagyon volt divat, vagy inkább féltek. Élték azt a kis embereknek az életét, amit akkor nagyon sokan. Hogy a vallás az magánügy, nagyszüleimnél még láttam ilyen példát, nagymamámnál, illetve a húgánál, de igazániból ez nekem olyan nagyon távoli volt. Aztán középiskolába bekerültem a városba, ott is kisztagság, tehát nem templomba jártunk, hanem kisgyűlésre. Még elvtársként vonultam be a honvédséghez 88-ba, előfelvételisként, és aztán villanykar Budapesten. 94-ben diplomáztam, és villamosmérnökként kezdtem meg a pályámat, és még továbbra sem volt semmilyen kapcsolatom, se az Istennel, se a vallással. Kollégiumban néha betévedtek ilyen hittérítők, ilyen Jehova tanúi, és hát néha érdekes, néha kínos beszélgetéseink voltak, de nem keltették fel az érdeklődésemet, tehát nem vonzott az a világ. Aztán, hát a jó Istennek van humorérzéke, 96. február 9-én találkoztam egy lányjal, aki feltűnően vonzó volt, és a beszélgetés közben után derült ki, hogy ő egy görögkatolikus papnak a lánya, mondtam, hogy ilyen az én formám, de hát aztán rá két évre ő a feleségem lett, majd pedig a gyermekeink anyja, és most egyeken élünk, és 6 gyermekünk van, 13 és 26 év között tiek, 5 vérszerinti és egy örökbefogadott feleségem hitoktatóként dolgozik. De kicsit előre szaladtam, mert azért ez nem volt ennyire egyenes ez az út. Tehát megismerkedtünk, elmentem hozzájuk húsvétkor locsolkodni, de hát ugye egy pap családban azért az egyértelmű, hogy akkor a szertartásokon is részt kell venni, és hát én ott nagyon-nagyon idegennek éreztem magam. Azzal együtt, hogy nagyon nagy szeretettel fogadtak, és jó volt látni azt, hogy húsvérember a pap is, pláne a görög katolikus és családja is van, és nagyon jókat beszélgettünk apósommal, vagy akkor még leendő apósommal. De annyira nem fogott meg, hogy akkor én most megkaptam volna a hitnek az ajándékát. Egy nagyon jó ember. Én is azt gondolom, hogy egy jó ember voltam, vagyok, és akkor két jó ember beszélget, és ez így jó is volt. És aztán, amikor komolyabbra fordult a dolog, hogy házasság, jártunk jegyes oktatásra, érdekelt a téma, meg elég könnyen tanulok, vagy tanultam akkor. De ez egy ilyen olyan tudás volt, ami ilyen legyen ön is milliómos szintű, tehát 4 válaszból ki tudom választani talán a helyeset, de igazániból nem ment mélyebbre, tehát az agyamból a szívemig nem ért le. És amikor eljött az idő, hogy akkor házasságkötés és Isten színe előtt, akkor felmerült a keresztség kérdése, és én mondtam apósomnak, vagy leendő apósomnak, hogy nem szeretnék egy olyan szertartáson részt venni, amit rajtam kívül mindenki más komolyan vesz. És apósom volt annyira megértő, és tudott olyan szeretettel fogadni, hogy elfogadta ezt a döntésemet, és püspöki engedéllyel házasodtunk össze 1998. szeptember 26-án, ami egyébként a szívvilágnapja, mint ez utólag kiderült. És hát így indultam el apró lépésekkel, feleségemet elkísértem templomba, néha én is bementem, néha csak megvártam a templom előtt. Nem értettem, nem fogott meg, nem vonzott. Korlátnak éreztem, üresnek, nem volt benne az, amire szükségem lett volna, talán. Nem is tudom, hogy mire volt szükségem. És első gyermekünk nagyon hamar megfogant, majd amikor megszületett 99. július 7-én, két napos korában mondta az egyik ügyeletes orvos, hogy hát látta a gyereknek a örökletes vágott szemét, és hát ez a Dankornak az egyik ismertetőjegye, és mondta, hogy hát ez bizony kivizsgálás az indokolt. És akkor a feleségem nagyon sokat imádkozott, én meg nekem nem volt kapaszkodó, nem tudtam hova fordulni. És talán ekkor léptem kapcsolatba az Istennel, és kötöttem az első üzletet vele, hogy Uram, ha vagy, és elintézed, hogy a gyerekem nem beteg, akkor én is megkeresztelkedem. És akkor 99. augusztus 22-én együtt részesültünk a keresztség szentségében. Annyi, hogy akkor még nem tudtuk, hogy mi lesz a vizsgálatoknak az eredménye. Így mondhatom, hogy én mondtam be az ólint, és azt mondtam, hogy én most megtettem, amit megígértem, Uram, most eljössz. És akkor szeptember elején behívtak minket a kórházba, és mondták, hogy telefonon nem mondhatják el. És bementünk, és hát nem volt, tehát a vizsgálat igazolta, hogy nem dankóros Eszter lányunk. Azóta most már két diplomája van, három nyelven beszél, és éppen munka lehetőségre nyitott. Most végezte a ELTÉ-n a mester szakon, most kapta meg a diplomáját. Szóval így indult, de aztán nem kerültünk közelebb. Az Isten biztos, hogy keresett. Én meg voltam elégedve azzal, hogy az üzlet megköttetett, mindenki helytált, és ez így rendben van. És aztán eljutottam baráti unszolásra, Mária Pócsra, Kurzióra, 2002. október 24-27 között. Ez egy csütörtöktől vasárnapig tartó, nem szeretem azt mondani, hogy lelki gyakorlat, de végül is nekem akkor lelki gyakorlat volt. És pénteki napon egyik atyához bementem beszélgetni, ugye gyóni még nem, de beszélgetni. És egy elég jó, hosszú beszélgetés sikeredett, elmondtam neki az életemet, hogy mindenben mennyire sikeres vagyok, mennyire jó vagyok, szép feleség, családi ház, céges autó, jó fizetés, és hát ezt mindet természetesen magamnak köszönhetem. És nagyon most így visszagondolva is hálás vagyok a Grunda János atyának azért, hogy nem rót meg, nem kezdte el a fejemre olvasni, hogy hogy lehetsz ennyire öntelt és egoista, és nem tudom, hanem csak így mosolygott, és annyit kérdezett, hogy mit van, amit nem kaptál. Én nem tudtam, hogy ez a Szentírásból van ez a kérdés akkor, csak akkor valami, hogy elöntött így egy forróság, és innentől kezdve datálom a megtérésemet. Nem azt mondom, hogy akkor megtértem, hanem akkor kezdődött az az igazi megtérés bennem. És hát ez azóta is tart, most már 23 éve, vagy lassan 23 éve, és azóta én is jobban keresem az Istennek a társaságát, meg azt is megérzem, amikor ő keres engem. És ez így jó. Szóval így indult a dolog, addigra már két gyerekünk volt, akkor már én is mentem templomba. Amikor hazajöttem Pócsról, akkor az egyik itt budapesti atyánál jelentkeztem, hogy készítsem föl az első gyónásra, első áldozásra, bérmálásra, és 13 húsvétján áldoztam először. Nem mondom, hogy egy ilyen nagyon gyors karrier, de így kerültünk kapcsolatba.
Említette, hogy azóta is megtérésben van. Hogyan megy ez azóta? Hogyan működik?
Ez egy nagyon jó kérdés. És azért nem vetettem le teljesen a korábbi énemet. Tehát a versenyszellem, a tenni akarás, az a megtérésben is ott van mellettem, vagy velem. És nagyon sokszor kapom magam azon, hogy hát én ezt jobban tudom csinálni, ezt én meg akarom javítani, ezt nem jó csinálják. Lehet, hogy évszázadok óta így csinálják, de ez nem jó. És hát ezzel a lendülettel fogtam neki a tanúságtételeimnek is, tehát majd én megmutatom. Én mindent tudok, mindent jobban is tudok. Arra jó volt az is, hogy a velem született lendület, meg erő, az másokat is vitt. És Mária Pócsra jártunk vissza nagyon sokáig Kurzióra, a faluból egyekről, több mint 60-an voltak ott, úgyhogy hogy elhívtuk őket. Római katolikusok, reformátusok, sőt olyanok is, akik keresők voltak, tehát nem is voltak megkeresztelkedve. És hát a Mária Pócs az a csodák helye. és nagyon sok hívő lélek jött onnan vissza. És aztán a közben pont az említett Szabó Tamás elnök úr bábáskodásával a börtönbe is bekerült ez a missziós tevékenység, ez a mozgalom. 2013-14-ben kezdődött el a gondolkodás, még Isten nyugosztalja Gál Jenő atya ötlete alapján, és aztán 2014 őszén volt az első, még nem teljes kurzió, és 15 tavaszán az első teljes háromnapos kurzió, és abban én még nem vettem részt, én még nem voltam ott akkor, viszont Etyekről nagyon, vagy többen is részt vettek, és akkor hát Etyektől nem messze van Baracska, ott is van egy büntetésvégrehajtási intézet, és akkor hát csináljuk meg azt is. És akkor szinte egyszerre indult a Váli, tehát a Székesfehérvári Egyház megyében a kurzió, illetve Baracskán a börtönkurzió, és én így keveredtem bele abba is, és hát óriási, nem jó, hogy élmény, de óriási megtapasztalás. Amikor egy fogva tartott, aki még nem számolja, hogy hány éve van vissza, ez még Covid előtt volt, hogy amikor átöleltem, és akkor azt mondta, hogy őt még soha senki nem ölelte meg. És akkor úgy elgondolkodom, hogy azok az emberek ott bent, ha megkapják azt a szeretett morzsát időben, akkor nem ott vannak, ahol most vannak.
Hogy kell elképzelni egy börtönkurziót így a sima bentlakásos négynapos kurzióhoz képest?
Minden ugyanaz, de mégis minden egy kicsit más. Ugye a kurziónak van egy saját imakönyve, és egyszer kaptam egy olyat, amelyik fordítva lett bekötve. Ami azt jelenti, hogy hátulról kellett visszafelé lapozni. Na a börtön is valahogy így van, hogy minden ugyanaz, de mégis alkalmazkodni kell a rezsimhez, alkalmazkodni kell a szabályokhoz, bármikor jöhet egy ellenőrzés, egy parancs, egy gyógyszerosztás. Eleve rövidebb az idő, amit bent lehet tölteni a szabadlábi kurzióhoz képest. Tehát reggel beléptetéssel kezdünk 6 óra után valamikor, de ez is intézménye válogatja, és aztán délután 6 körül ki kell jönnünk, és ebbe kell belesűríteni mindent, ami lényeges a kurzióban. Nagyon hamar kialakult az, hogy a tanúságtételek, amik megvannak, hogy nem tudom én, ez 40 perces, ez meg 1 órás, a börtönben ez nem megy. Rövidebbre kell venni, és a tanító rész az nem teljes egészében hangzik el. Aminek ereje van, az a tanúságtétel. Tehát az az 1-2 olyan példa az életünkből, ami hat azokra a srácokra, akik ott vannak bent. Egyik atya szokta őket zsiványoknak nevezni, és ebbe is azért benne van az a kis kedvesség. És hát a zsiványok között azért voltak nehéz fiúk is, de azt gondolom, hogy ha úgy csináljuk a kurziót, ahogyan a szabadlábiban is megvan írva, hogy nem szabad csak a 3 napra koncentrálni, hanem ott az örök 4. nap, tehát vissza kell járni, és gondozni kell őket, és amikor elesnek, akkor segíteni kell nekik felállni, akkor megmaradnak a hitben. Ha csak bemegyünk, fölrázzuk őket, aztán visszaengedjük őket a zárkába, akkor talán még rosszabbat is csináltunk, mint ha nem csináltunk volna semmit.
Visszajárások milyen időközönként szoktak lenni náluk?
Ez is intézménye válogatja. Baracskán 4 hetente van, és egy elég lelkes kis csapat csinálja, most 5-6-an vannak. Nem mindig mindenki tud ott lenni, de nagyon lelkes beszámolókat olvasok, és örülök, hogy ez teljesen önjáró, és már nem kell működtetni, hanem hát nem magától működik, hanem azoktól a lelkes önkéntesektől, akik ezt vállalták és csinálják. Új helybe is bejárnak a barátaim, a testvérek, Balassagyarmat, Vác. Ahol voltunk, oda igyekszünk visszajárni. Kalocsa, a női részt is említsem, mert természetesen itt is van női ága is. Volt Egerben is, de ott megszűnt a női büntetésvégrehajtás. Szóval mindenhova igyekszünk visszajárni. És általában ez a havi ultraja az jön be. A börtönben ez is speciális, mert nem csak azok vesznek részt rajta, akik már voltak kurzión, hanem olyanok is, akik esetleg jönnének. És akkor egy ilyen együttlét és dicsőítés.
És volt olyan tapasztalat, hogy szabadulás után megkeresték önöket?
Igen, volt, van, és van olyan is, amire büszkék vagyunk, és nagyon jó, és most a 10 éves ünnepség, hálódó ünnepségünk május 6-án kedden lesz Sátorai Újhelyben, és 2 volt fogva tartott, és engedélyt kapott a belépésre, és tanúságot fognak tenni. Terebes Gergő, illetve Lóli Attila. De sajnos olyan is van, amikor olyanok keresnek meg bennünket, vagy keresték meg a testvéreket szabadulás után, akik csak a pénzre mentek volna rá. Sajnos benne van. benne van. Ezt megtanuljuk, aki bemegy szolgálni, azt az egyik aranyszabály, hogy nevet, telefonszámot, címet nem adunk meg, mert sajnos ott is előfordulhat. Hogy utána nem tudjuk azokat az igényeket kielégíteni, amit ők támasztanának esetleg szabadulás után.
Persze, tehát hogy a személyiséget, szeretetet viszik be, nem így pedig van. Az adatokat.
Jézus Krisztust.
Így van. Mondta, hogy most lesz az ünnepség, a 10 éves, és utána mi fog történni a kurziós pályafutásával, vagy hogy fog ez tovább menni? Mert beszéltünk itt az interjú előtt, hogy leadta koordinátorságát.
A kurzió nem szervezet, de bizonyos fogú szervezettséget maga a mozgalom is megkövetel, és a börtönben végzett misszióhoz pedig, tehát szervezettel tud tárgyalni. Tehát egy büntetés végrehajtás országos parancsnoksága nem tud egy önkéntesekből álló lelkes csapattal tárgyalni arról, hogy hogyan lehetne könnyebbé tenni az ő munkájukat, meg eredményesebbé tenni a reintegrációt. Ezért szükséges egy szervezet, és kvázi egyházmegyei rangon van a börtönkúziós titkárság, és a titkárságnak van egy 3 főből álló vezető csapata, és ennek voltam én a koordinátor a február 28-ig, 3 évre nevezett ki bennünket Berta Tibor dandártábornok és tábori püspök, és most folyik a tisztújítás, illetve abban maradtunk, hogy a 10 éves hálódó ünnepségig még én is aktívan részt veszek a szervezésben, de aztán utána ezt átengedem másoknak. Hogy magával a börtönkurzióval mi lesz, vagy mi merre felé fog haladni, azt így nem tudom, de nagyon nagy várakozással tekintünk erre az ünnepségre, mert ott a Székely János püspök atya, aki az egésznek a kezdetén ott volt Szabó Tamás, meg még néhány lelkes civil testvérünkkel együtt. Ott lesz Berta Tibor, tábori püspök, ott lesz a református testvérek részéről Barna Sándor püspök, ott lesznek a BVOP részéről a meghatározó parancsnokok, akikhez a reintegráció is tartozik, illetve meghívtunk minden börtönlelkészt, katolikust is és reformátust is, meghívtuk az agglomerációs parancsnokokat, akik ilyen régiós parancsnokként működnek, illetve a korábban Tiszalöki, most már Csengeri régióból az összes büntetésvégrehajtási intézménynek a parancsnokát. Tehát leszünk ott vagy 60-an. Ja, és meghívtuk azokból a börtönökből a börtönparancsnokokat, ahol valaha szolgáltunk. És hát nagyon bízom abban, hogy ez egy ilyen szájhagyomány útján terjedő dolog lesz, és látni fogják azt a megfelelő parancsnokok, hogy az ő munkájuk válik könnyebbé, a fogvatartottak együttműködőbbek lesznek, és aztán utána talán a reintegrációjuk is könnyebb lesz a szabadulás után. Az én részem pedig, én főiskolára járok, Nyíregyházán a görögkatolikus teológiára, civil teológus hallgató vagyok, most vagyok túl a felezőbulin, még 2,5 évem van hátra, és szeretnék erre fókuszálni jobban. És hát azért 6-7 vizsga van egy vizsgaidőszakban. A szorgalmi időszakban mondjuk minden második szombat. Vizsgaidőszakban nem tudom másképp osztani, szinte minden szombat van, amikor 2 vizsgám is van. És ha még emellé beteszem a szolgálatokat is, akkor ugyan a gyermekeim már nem kicsik, de azért nem szeretném, hogy kurziós árvák legyenek, vagy a feleségem kurziós özvegy. Tehát meg kell találnom azt, hogy mi az, amire telik az időmből, és mi az, amit el kell engedjek. És most így döntöttem, hogy most a főiskolára szeretnék, a tanulmányaimra szeretnék fókuszálni.
Mi a cél a főiskolai végzettséggel?
Ezen is csak mosolyogok, mert amikor beadtam a jelentkezésemet, egy olyan cégnél dolgoztam, ami ilyen laboratórium, vegyészet. És amikor mondtam, hogy beadtam a papíromat és felvettek a teológiára, akkor többen kérdeztek, hogy nem geológia? És akkor ugye adott a vicc, hogy ég és föld a különbség, és akkor mondtam, hogy nem teológia. És akkor, na jó, de hát pap leszel? És akkor nem leszek pap. De hát akkor minek? És igazániból nem tudom. Amikor beadtam, az már egy 10 éves folyamatnak az eredménye volt, hogy én végül jelentkeztem. Egyházjoggal akartam foglalkozni, de egyházjoggal nem lehet csak úgy foglalkozni, hogy nincs teológiai végzettsége valakinek. Hitoktató nem akartam lenni, tehát van ilyen 2 éves képzés, akár a Szapiencián, akár a Pázmányon, akár a Szent Atanázon. És akkor sok beszélgetés után végül az egyik pap barátom mondta azt, hogy hát akkor nincs mese, akkor teológia, és akkor civil teológus. Konkrét, jól fésült célom nincs. Azt érzem, azt látom a céges világban, hogy egyre fontosabbá válik a fenntarthatóság, ez az ESG, most már törvényi, tehát szabályozói oldalról is megérkezik, a cégeknek muszáj jelenteniük, hogy mekkora a karbonlábnyomuk, stb. És nagyon sokan ilyen novumként gondolnak erre, az egyház meg 2000 éve ezt hirdeti, hogy ezt a földet, ezt nektek teremtettem, mondja az Úr, és legyél jó gazdája. És most azt érzem, hogy erre talán van igény, hogy az egyház még jobban felemelje a hangját, és elmondja, hogy hát gyerekek, ezt tanítjuk 2000 éve. Nem olyan nagy újdonság ez, hogy úgy kéne működjünk, hogy még az unokáink is élvezhessék ennek a teremtett világnak az összes gyümölcsét. És én valami ilyesmivel szeretnék majd foglalkozni. Nem biztos, hogy ez kell a teológia, de hogy egy még erősebb alapot ad, az biztos. És most meg a nagy héten voltam egy lelki gyakorlaton, amit egy református evangelizátor tartott, Vég Tamás, és nagyon magával ragadott, amikor látszott rajta, hogy kevés az eszköze, hogy kifejezze azt, ami benne van, ami a szívébe van, amit az Úrtól kapott, és amikor így látja, hogy csodálkozva nézünk, de nem értjük esetleg, akkor értitek, hogy ez mekkora dolog, hogy... És akkor hát nyilván a nagyheti szertartásokkal kereszt csodájáról beszélt. Szóval valami ilyesmit el tudnék képzelni, hogy ilyen céges evangelizátorként működjek majd, amikor majd nyugdíjas leszek.
A hit élete hogyan fejlődik a főiskolai tanulmányok által? Hogy tudná ezt megfogalmazni?
Olyan szellemi műhely van ott Nyíregyházán. Feltételezem, hogy a többi egyházi egyetemen is, de én nekem ott itt van tapasztalatom, óriási azt megérezni, hogy azok a papok, teológusok partnerként bevonva együtt gondolkoznak. Volt olyan konzultáció, amikor egyedül voltam, tehát elég nehéz elbújni például egy vizsgán puskázni, de hogy akkor az atya is mondta, hogy akkor ő nem áll fel oda a katedrára, hanem oda húzta a széket, leült velem szembe, mint hogy most itt ülünk a stúdióban, és amikor magyarázta valamelyik részét a egyházatyáknak, a tanításainak, akkor így lehalkította a hangját, és hogy ő maga is tanítás közben is rácsodálkozik, és ebbe bekapcsolódni. Ez egy, nekem egy nagyon nagy élmény. Nagyon nagy élmény újra tanulni, de hogy dolgokról, ilyen nagy tudású emberekkel, és ilyen szeretetre képes emberekkel vagyok kapcsolatban, ez nagyon nagy dolog.
Akkor most már mondhatjuk, hogy összeérte a szív és az ész a vallási ügyekben, a hitbeli ügyekben?
Azt gondolom, hogy igen, még folyamatban van, és egyre több minden jön be fönt is, de azért ezt a 30 centit, ami itt között, a kettő között van, ezt azért meg kell ugrani.
A gyerekeket sikerült ilyen értékrend szerint nevelni, tudták ők átvenni, vagy még a fiatalos távolságban vannak?
Mindenre van példa. Négyen nagykorúak, és mindannyiuknak, amikor nagykorúak lettek, azt mondtuk, hogy nevelésük befejeződött. Adtunk egy példát, és ők döntik el, hogy ebből mit követnek, és mi az, amit, na ezt aztán biztosan nem. Azért most az ünnepe alatt jöttek velünk a szertartásokra, sírbatételen is voltunk, és nagyon örültem, hogy eljöttek, és próbáltak énekelni, hogy még szebb legyen az ünnep. A hitüket azt csak a Jóisten ismeri. Én azt gondolom, hogy kaptak egy jó alapot, és aztán majd kiderül, hogy ezzel ők mit kezdenek. Feleségem beleszületett a hitbe, a vallásosságba, és egy csomó dolgot soha nem kérdezett meg, soha nem tette föl azokat a kérdéseket, amiket én föltettem akkor, amikor egy-egyes oktatásra jártunk például. És én azért irigykedem rá, hogy neki gyerekkorában megadatott az, ami nekem nem, ő meg azért irigykedik rám, mert hogy én meg felnőttként kerültem ebből bele, és hogy nem ilyen kész valamiként. A gyerekeink kvázi kész valamiként kapták, és lehet, hogy ki akarják próbálni azt is, hogy milyen az, amikor, na jó, most a saját hitem, mert szeretném kialakítani. Meglátjuk. Ebben is csak segítjük őket, vagy igyekszünk segíteni őket.
Tulajdonképpen mindenkinek a saját hitéért meg kell harcolnia, aki beleszületik, az is sokszor újra megtér. Igen. Van-e valami közeli cél, ami mindenképpen szeretne megvalósítani az életében?
Hát most szombaton vizsgázok. Ez most egy nagyon közeli cél, és patrológia 2 a tárgy, és dr. Gyulkovics Miklós atya tartja, és egyébként ő volt az, aki úgy közelebb húzta a széket, és lehakította a hangját. És 10 tétel van. Ma délutánra a kegyelem tanrész. Van gyenge 30 oldala ókeresztény írók. Hát most ez a nagyon közeli célom. Meg hát a május 6-a KEDD, Újhely, BV intézet, és ott a 10 éves hálaadó ünneplés.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és mesélt nekünk magáról, és nagyon sok sikert kívánok a tanulmányokban, a távlati tervekben, célokban, és ugye az évfordulós ünnepséghez is, hogy nagyon sikeres legyen, és ez minél inkább tudjon terjedni, mert ez egy nagyon fontos és értékes misszió.
Köszönöm szépen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Debreceni Csaba, mérnök édesapával, Tóth Enikő beszélgetett.